Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, fintech világa, Szupán Márton, a PIK alapítója, vezére van itt a stúdióban. Revoluttal kezdünk, és short news, mert azt mondtad, hogy annyi minden történt a héten, vagy az elmúlt néhány napban, hogy érdemes ezt az adást, ezt a pénteki adást a rövid, fontos, friss híreknek szentelni, és Revolut, ugye ez az első.
7 éves a Revolut,
és ez egy szép dolog, igen.
És Isten éltesse.
20 millió ügyfél, ehhez még jobban gratulálunk. És
ráadásul 20 millió ügyfelet elértek, igen, az gondolom, hogy egy szép teljesítmény.
És beszélgessünk majd róla, hogy mi mindent csinálnak, mert itt a felelősségvállalás, edukáció szóba kerül, ez talán egy részben új terület. De én mondtam neked, mikor bejött a stúdióba, hogy ez az MNB-s hír vagy komment, én figyelmeztetésként érzékeltem, csak fél füllel hallottam, de ez azért fontos, nem? De ezek szárnyalnak, minden rendben van, de az MNB meg szólt a magyar ügyfeleknek, ugye?
Igen, hát valamiért a Magyar Nemzeti Bank ilyen hadjáratot folytatta az innovatív külföldi szolgáltatók ellen, vagy velük szemben.
Nem a kockázat miatt óvja a magyar fogyasztókat?
Én nem gondolom, hogy bármiféle kockázat lenne itt. Én azt gondolom, hogy két csoportra sorolhatók a Revolut userek. Az egyik az, aki ezen röhög és tudja, hogy mi van a háttérben, vagy tudni véli. Tehát ebbe a halmazba tartozhatnak a boldog tudatlanok is, akik azt hiszik, hogy tudják, hogy mi tör. Azért olvastam ilyen fórumokat, és van egy réteg, aki legyint rá, vagy azért, mert tudni véli, vagy azért tudja, hogy mi van a háttérben, és mondjuk magabiztos abban, hogy igen, ő tisztában van vele, hogy egy külföldi szolgáltatónál nyitott szemlet, hát akkor nyilvánvalóan külföldi nyelven kell kommunikálni, hogyha valami probléma van. És van a másik halmaz, én nem tudnék arányszámot mondani. Magyarországon ugye napvilágot látott bő egy évvel ezelőtt egy olyan szám, hogy 500 000 Revolut user van. Megsatszolni se tudom, hogy egyik halmaz meg másikba mekkora arány tartozik, de biztosan van egy másik olyan halmaz, akik meg megnyitják, mert a haverjuk küldött egy meghívót, vagy egyszer itt küldtek neki vissza 5000 forint visszajárót, és akkor elkezdte használni, rákapott, stb. Nagyon jó az ilyen típusú disztribúciós logikája, vagy disztribúcióra sarkalló elemei Revolutnak, és egyébként meg fogalma sincs, hogy mivel áll szembe, és bepánikol. Mondhatjuk, hogy ez nem egy szándékos pánikkeltés, de azért azon, hogy a Magyar Nemzeti Banknál okos értelmes emberek ülnek, ismerjük őket, azok.
Tehát éppen két hete dicsérted őket meg egy másik műsorban, az innovációban, meg abban, hogy hogyan fogadják.
Van, azt azért hozzátenném, hogy az a csapat, aki kiadta ezt a közleményt, az nem ugyanaz a csapat, aki dicsértünk.
Mert nekem a fogyasztóvédelem jutott eszembe. Épp pont most csináltam a Békétetű testületi elnökkel beszélgetést, és fölhívta a figyelmet, és ezt is mondhatod ilyen alapon, hogy pánikelt, és hogy a külföldi tulajdonosú webshopok, azok más jogszabály alá esnek, és amikor a fogyasztóvédelmi eljárásban nekem intézkednem kell, vagy jogorvoslati folyamatok, akkor egész más a helyzet. Más, ha hazai, más, ha uniós, és más, ha mondjuk kínai. És valóban igazad van, az alapvetés az, hogy mondjuk idegen nyelven kell kommunikálni, de rájuk is más jogszabályok vonatkoznak.
El lehet ezeket mondani, és hogyha ezt lezárom ott egy ponttal, és mondom, hogy figyelj, ez más, sugallom esetleg, más, hogy nehezebb, meg rosszabb, meg kockázatosabb, mert az azért ki van mondva, hogy kockázatosabb.
Ki van mondva, és az is.
Nem gondolom, hogy kockázatosabb.
Csak ki van mondva.
És hát figyelj, bízom benne, hogy nem volt el Sberbank ügyfél, van kockázat a magyar licenszer rendelkező bankoknál. Szólt bárki, hogy probléma lehet a Sberbankban.
Talán pont ez is indokolja ezt a fajta lépést. Nem meg az, hogy most esetleg recesszió jön. De oké, ezt nem elengedem, csak
a vonal másik oldalán az én olvasatomban azok a kommunikációk vannak, amik pont ugyanígy indulnak, és utána a végén leírja, hogy de figyelj egyébként, hogyha ez történik, akkor ezt csináld. Ha ez történik, ezt csináld. Ha ez történik, akkor meg ezt kell tenni. Ez nem volt ott ebben a közleményben. Tehát én azt gondolom, hogy el lehet mondani, föl lehet hívni azt, hogy ez kockázatosabb, de magyarázzuk már meg, hogy akkor mit kell csinálni. Okay. Az Európai Uniós jogszabályok nem hogy elnézik, hanem kifejezetten kimondják, hogy az EU-ban, hogyha neked van egy licenszed az egyik tagállamban, akkor úgy tudsz működni, hogy határon átnyúló szolgáltatást
nyújtasz.
Nézd meg a Baryont. A Baryonnak magyar licensze van, elektronikus pénzkibocsátó, és gyönyörűen szolgáltat Csehországban, Szlovákiában, de bárhol a világon, és gondolom, hogy sehol nem kérdezik őket föl, hogy te miért nem csinálsz egy cseh lánybankot, vagy egy cseh...
Hát, hogy kérni, lehet mindenkit. Jó, ez akkor Revolut, akik edukálnak is egyébként.
Én azt mondom, hogy szerintem érdemes arra fókuszálni, hogy mi az, amit meg elértek, meg amit tesznek azért, hogy a felhasználóik tudatosabbak legyenek. Kriptodeviza kereskedési kurzusokat indítottak a Revolut applikációban, ami két dolog miatt is nagyon izgalmas. Három, az egyik az, hogy látszik, hogy a figyelem irányul továbbra is a kriptóra.
Még ezt akkor is, hogyha így cincálódik.
Ezt ugye talán pont ezért egyébként. Ezt többször elmondtuk, hogy vélhetően a Revolut bevételének egy jelentős részét a kriptokereskedelem hozza, mert ott jó nagy áréssel tudnak dolgozni. A másik, ami izgalmas, az, hogy elindult egy ilyen felelősségvállalási irány.
Ez hogy, a BNPL-el kapcsolatban is, ugye?
Hogy tudatos, így van, a BNPL-el már egyébként egy ilyen logikával léptek piacra. A harmadik meg, hogy ugye beszéltünk arról néhány hónappal ezelőtt, hogy kinyitott. Mi mindig elmondtuk, hogy valami új szolgáltatás jött itt. Az elmúlt hónapokban kisállatbiztosítást hoztak piacra, utazásfoglalást hoztak piacra, most meg gyakorlatilag megmutatták azt, hogy hát ők amúgy edukációs portálként is tudnak működni, tehát még egy szektorba elkezdenek beleharapni, mert most egyelőre még csak két kriptodeviza kereskedési kurzus van azzal a felütéssel, hogy úgy kereskedj a Revoluton kriptóval, hogy egyébként tudod, hogy mit csinálsz, de ez nagyon könnyen átcsaphat oda, hogy egyébként gyere, nem baj, bankolj, ahol akarsz, meg kereskedj a Binance-nek, csinálj, amit akarsz, de én viszont tudlak edukálni. Érted, megint egy frontot nyit, azt mondja, hogy a Revolut most már nem csak pénzügyi szuper app, hanem egyébként utazásfoglalási app is, meg edukációs app is. Még egy olyan disztribúciós csatornát nyit, amivel ügyfeleket fog tudni bevonzani.
Azért nagyon kíváncsiak egyszer, mert arról beszélgessünk, nem olvastam utána, hogy azt mondja, hogy felelősség teljes BNPL. Ugye a BNPL, amikor itt megjelent közöttünk a közbeszédben, akkor én pánikoltam, de mindesetre nagyon óvatos lettem, de te is úgy éreztem. Az nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ő olvasatában hogyan lehet szerződésben, bármiben különbözőtten a világ összes BNPL szolgáltatójával képzelni. Mi az, ami fékek és ellensúlyok megvédi, megint csak akkor ide jövünk vissza, megvédi a fogyasztót attól, hogy ráadásul esetleg egy ilyen európai recesszió esetén orbaszájba vásároljon, mert majd később kell fizetni.
Ezt megígérem, hogy a jövő utáni hétre, két hét múlvára. Köszönöm. Megnézem, megnézzük, és ezzel kezdünk. Sőt, csinálunk egy ilyen összehasonlítást, hogy a többi BNPL-hez képest ez.
Még hogy hol van a különbség?
Hogy hol vannak a különbségek.
Jó, de ha már kriptó, akkor szépen felépítetted ezt a logikát, hogy akkor a kriptóval fordítsuk meg, tehát akkor BNPL és kripto, a Revolutnál edukáció. Celsius? Igen, Celsius, ugye? Kripto
igen, egy Celsius Network nevű cégkért csődeljárás, és ez az érdekes ebben. Több nagyon érdekes pontja van ennek a cikkünknek. Fintech.hu-n olvasható július 18-án hétfőn tettük közzé. Ez egy amerikai kriptotőzsde, és gyakorlatilag nem is kriptotőzsde, egy kriptoszolgáltató, szolgáltatási palettával rendelkező cég elég széles. Tehát a váltástól kezdve wallet szolgáltatáson át gyakorlatilag ilyen peer-to-peer lending logika is van benne, és ez okozta a csődöt egyébként. Meg tudod tenni azt, hogy beteszed a kriptódat, elhelyezed kvázi, mint egy lekötött betét csak kriptóban. Aha, kapsz rá baromi magas hozamot.
18%-ot.
És a másik oldalon meg ezt kihitelezik különböző ügyletekbe. Nem feltétlenül magánszemélyeknek, mindenféle kriptós ügyletbe. És hát elindult a zuhanás ugye a kriptopiacon itt az elmúlt időben, vagyis hát azt mondja, nem állt meg a zuhanás inkább, és csődvédelmet kért a cég. És ez azért izgalmas, mert nem az történt, mint nagyon sok elődjével itt a korábbi néhány évben, hogy egyszerűen beborult, és senki semmit nem tudott róla. Hanem ezek jellemzően egyébként az ilyen ázsiai szolgáltatók voltak, hanem rendezett csődvédelmet kértek. Tehát nagyon fontos, hogy nem arról szól a cikkünk, hogy csődbe ment, és beborult, és kész vége, és nem lehet találni a tulajdonos, de valaki Dominikán látta meg, nem tudom, hanem elmentek, és egy normál New York-i cégbíróságon rendezett csődeljárást kértek, ami ugye egyébként Magyarországon, hogyha csődbe megy egy cég, ott kicsit még meg is van bélyegez a vállalkozó, hogy jól elrontotta, csődbe ment.
Csődbe vitte
a céget, ez igen. Amerikában ezért ez egy kicsit más a kultúrája. Hogyha belegondolunk, egyébként például egy General Motors csődvédelmet kért 2008-ban. Aztán mégis végig gyártotta az autókat, és mai napig lehet kapni az autóit. Sőt, a Ford is volt csődeljárás alatt többször egyébként az autóiparban ez jellemző, mert olyan pici marzsokkal dolgoznak, hogy könnyen bele lehet ebbe csúszni. Megmondom őszintén, nem nagyon láttunk még, sőt, én nem tudnék most példát mondani kriptós cégre, aki rendezett csődvédelmet kért. Aztán az, hogy ez egy taktika arra, hogy legyen egy kis idő még, meg azt sem mondani, hogy kérem, én mindent megtettem.
Kipakoljam a fiókokat.
Hogy a kipakolt fiókokat elfedjem, vagy valóban egyébként egy felelős döntés, ahogy a vállalatnak a menedzsmentje ezt kommunikálja, hogy majd, hogy nem meg kell köszönni neki, hogy egy csődvédelmet kértünk a ti érdeketekben. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, meg rávilágít arra a brutális kockázatra, ami ezen a piacon van. Tehát, hogy gyakorlatilag egy kis árfolyamesés, most túlzok vagy nem túlzok, de igazából bankokat nem látunk csődbe menni attól, hogy egy devizának az árfolyama elcsúszik, amiben ő a betéteket tartja általában. Itt meg gyakorlatilag arról van szó, hogy egy pár százalékot, néhány 10%-ot esett a kriptopiac, és már csődvédelemért kell menni. Az állításuk szerint egyébként nincs semmi baj, mert 167 millió dollár likviditásuk van. Nagyon kíváncsi vagyok, figyelni fogjuk, föltettük a watchlistünkre ezt az ügyet, és figyelni fogjuk. Az is lehet, hogy jövünk egy oknyomozó cikkkel. Most itt mi erről beszéltünk többször, soron nem mondtuk, vagy nem mondtam, hogy eléggé föl skáláztuk a szerkesztőségünket itt a Peak News-os portfóliónál, és várhatóak mindenféle új típusú cikkek, köztük egyébként ilyen havi egy-két alkalommal ilyen mélyebb, hosszabb oknyomozós cikkek, hogy kifejezetten ilyen sztoriknak mennek utána, meg olyanoknak, mint a
akár Nigériában, ezt akartam mondani, igen.
Hát itt egy nagyon érdekes, egy Flutterwave nevű nigériai cégről van szó, ami ráadásul Afrika egyik legértékesebb fintech cége, 3 milliárdos cégértékkel, nemrég volt egy 250 millió dolláros tőkebevonásuk.
Tehát attól még, hogy messze van, és Afrikában van, és fintech, ettől még unikorn is.
Ettől még tripla unikorn is, igen. Igen, egy háromszor unikorn is. És hát 52,5 millió dollár zároltak az ő számláikon, illetve 6 darab olyan cégnek a számláján, akik utalást kaptak. Tök, ugyanúgy kell elképzelni, mint a Wise-nak az utalásos rendszerét. Ezt mindig felemlegetjük. Lassan 7 éve volt az első találkozásunk, amikor beszéltünk arról, hogy a Wise hogy működött. Bízom benne, hogy minden hallgató emlékszik még az adásra. Ugye az a lényeg, hogy gyakorlatilag különböző bankokban nyit, mindenféle országokban bankszámlát a Wise is, meg ugyanígy a Flutterwave, és úgy oldja meg az átutalásokat, hogy valójában, hogyha te mondjuk Nigériából Magyarországra akarsz utalni, ha nem tudom, hogy lehet-e ilyet, ne tegyük fel, hogy lehet, akkor nem kell Nigériából Magyarországra utalnod baromi drágán, meg baromi lassan, hanem beutalsz a Flutterwave nigériai bankszámlájára, ő meg teljesíti a fogadófélnek a magyar bankszámlájáról. Nagyon érdekes egyébként, hogy mondjuk egy Wise-nál nem hallottunk még pénzmosási botrányról, mert az a helyzet, hogy egy ilyen struktúra mondjuk 200-300 bankszámlával világszerte tökéletesen alkalmas
a pénz. Magát,
hát igen. Nagyon. És itt, ami egy nagyon izgalmas kérdés, az, hogy a Flutterwave benne volt ebben a pénzmosásban, vagy nem volt benne ebben a pénzmosásban. Tehát, hogy egész egyszerűen csak hanyag volt, és nem figyelt megfelelőképpen a pénzmozgásokra, vagy esetleg azt mondta, hogy jó, 1% díjért processzálok, de most amúgy akkor nektek 10-ért csinálom meg, és szemet hunyok, és
ez az a fintech.hu nigériai tudósítójától majd oknyomozó riportját hamarosan megjelent.
Igen, elkezdett, hogy erről is készítünk egy ilyet, annyi, hogy valószínűleg azért az amerikai csődeljárásos ügyről több hivatalos iratot fogunk találni, mint itt, már a cikkünk is nem olyan hosszú cikk, körülbelül nem tudom, hogy 1500 karakter lehet ez, már 3 vagy 4 ilyen hárombetűs nigériai szervezetet említ, úgyhogy úgy tűnik, hogy azért sztereotípiákkal ellentétben figyelnek ott is.
Két dolog, az egyik az nagyon fontos, mert azzal már előkészítjük a következő heti műsor, de ez meg mindig érdekelt engem, ezek a nis termékek, ugye Alzheimer-kóros betegeknek 55 millió ember szenved ebben a betegségben, és végülis ez egy ilyen védett bankkártya, ugye, ami a hibáktól megóvja a tulajdonost.
Nagyon, nagyon érdekes ez egész, emlékszem, hogy volt egy adásunk néhány héttel ezelőtt a nis termékekről, és akkor mondtam azt, hogy tulajdonképpen ezek a nis termékek sok esetben, és ott több példát hoztunk, igazából semmiben nem tudnak mást, mint az alaptermékek, csak azt mondja, hogy ő viszont csak ezt a funkciószettet tudja.
Volt, a migráns kártya volt.
Igen, egy migráns kártya miben más, mint egy Revolut kártya? Semmiben, igen. Csak annyi, hogy azt kommunikálja magáról,
dedikálod,
hogy
de oda dedikálod.
Dedikált a kommunikáció.
Igen.
Ez Alzheimer kórusoknak szent termék, ami egyébként Messerkernek a hathatós támogatásával született meg. Annyit tud, hogy szigorúan kontrollálhatóak a
transzakciók. Hogy ne többször, hogy ne annyit, mert valaki ebben a betegségben szenved, akkor elképzelhető, gyakran történik az, hogy elfelejti, többször vesz le, nem tudom. Tehát magyarul egy nagyon jó behatárolt szolgáltatás kap, hogy ne hibázzon.
Gyakorlatilag, mint egy zseppénzkártyánál, ha belegondolsz, ugyanaz a logika, van egy kártyabirtokos, meg potenciálisan lehet egy applikáció használó, egy gyám gyakorlatilag.
Egy ápoló, bárki, egészségügyi személyzet, családtag.
Úgyhogy ez tudja, hogy be lehet állítani különböző kontrollokat, hogyha valaki véletlenül másodszor, harmadszor is levenni azt az összeget, amit már levett és nem emlékszik rá, akkor ez meg legyen akadályozva. Ezt meg előző szombaton hoztuk le, nagyon-nagyon izgalmas az, mondom, hogy a cikk is, meg az egész téma, akit érdekel, az fintech.hu mélyebben bele tud nézni.
Jövő héten vége az ingyen ebédnek, de ezt most megalapozod, ugye, VFox-a?
Így van, jövő héten arról fogunk beszélni, hogy brutálisan bezuhantak a fintech cégek értékeltségei, illetve akár tőzsdén levő cégek esetében, akár a magáncégeknél, és az értéket keresik inkább a befektetők, mint a nagy növekedési potenciált, és volt korábban szó a VFox nevű német biztosító insurtech cégről, ahogy az volt a nagyon izgalmas, hogy egy több ezer fős fizikai értékesítő csapattal dolgoznak. Emléksz, hogy arról beszéltünk, hogy...
Meg is hökkentem, hogy a mai világban, amikor mindent bezárnak.
Még egy insurtechről van szó, mégiscsak egy azt több mondja, ezer fős értékesítő hálózatról beszélünk.
Ajánlat háromféle, ugye alapbiztosítást adott.
Három termékről, három biztosítási terméket nyújtanak, gépjármű biztosítást, felelősség biztosítást és lakás biztosítást, és ezzel képzeld, hogy ott tartanak, hogy 320 millió dolláros árbevételt értek el tavaly, idén meg már az első 4 hónap alatt 200 milliónál tartanak, tehát jó eséllyel duplázzák a tavalyi évüket, 2 millió ügyfelet toboroztak Németországban, és hát ami nagyon izgalmas, amivel megalapoznánk, vagy hogy mondjam, még jobban felhívjuk a figyelmet a problémákra a fintech szektorban, az, hogy a VFox összerakott egy ilyen struktúrát, kicsit egy kombinációja ez a klasszikus és az insurtech vonalnak, vagy a klasszikus és a fintech vonalnak, és végrehajtottak egy 400 millió dolláros tőkebevonást, aminél fogunk látni olyan nagyobbat jövő héten, viszont ami érdekes, hogy másfélszeres cégértéken hajtották ezt végre az előző tőkebevonáshoz képest. Tehát 50%-ot tudtak növekedni most, úgyhogy a jegybankok csökkentik a készpénzállományt, minden értékeltség zuhan, úgyhogy hát itt az érték alapúság, itt arra mentek rá, hogy egy piacra fókuszálnak, letisztult termékpalettával, a klasszikus tört, nem akarnak túl innoválni.
Nem, nincs szétszálazva a szolgáltatás.
És képesek bevételt és profitot termelni, és meg is van a gyümölcse.
Ez volt az étvágygerjesztő gyümölcsel, fejezzük be, igen, és akkor az alaphírek, az alapinformációk a fintech.hu-n. Szupán Márton, Pik, köszi, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.